Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia, összeállította Sudár Anna Mária, Sütő András, Péntek asszony kastélyában, Alvinc, részlet. Most már, hogy belefáradtam az omladozó kövek számbavételébe, és mohásnak kezdem érezni magam, szellemek után kezdek nézelődni. Itt kellene lennie valahol a Fráter György szellemének, mert a kemény Zsigmondét végképp nem találom. A gyermek, aki Martinucci halálhörgéseire ébredt olvasmány álmából, minden jel szerint egyedül él, minden jel szerint egyedül az én emlékem itt, e sós uborka szagú udvaron, ahol az állami gazdaság emberei hordókat eregetnek le, s föl, a kopott kőlépcsőkön. Felajzott képzeletem a dongahang mélyiből szűri ki a semmi neszeit. Castaldo csizmadubogását, a gyilkos léptű Pallavicini éjféli osonásait is köztük, az ártatlanság hangjaként János Zsigmondka gyermektipegését. Hirtelenében nehéz eldöntenem, melyikünk a szerencsésebb? A sósuborka felelős, akinek emlékezetét mindebből semmi sem terheli, ezért csak is a hordókra van gondja. Vagy éne, kit a jelen érzékelésében az említett kísértett hangok zavarnak. Az idő kétségtelenül azoknak kedvez, akiknek elméjét, fülét benőtte a bozót. Élni kell. Nem emlékezni. Az uborkás ember mindezt egyetlen közönös mozdulattal közölte velem, amidőn az író szülőháza felől érdeklődtem. Miféle író? Mifajta szülőház? A kastély, vagyis a zöldségraktár. Az ott található az öreg templom mellett. Milyen öreg? Vedlik, hámlik annak rendje, módja szerint. Mondom, hogy nem csoda, mivel a 13. századból való. Pontosabban 1250-1300 között épült, a szászok jóvoltából. Az uborkás ember hátraveti feje búbjának alapot, cöccög, és így szól. Még ilyet se hallottam. Maga elé mered. Életében tán először szalad így messzire a gondolata. Újján számolja a századokat, majd fejét megmegrázva, szó nélkül tovább lép. Hazaviszi a különös évszámot, elteszi valahova a gerenda mögé. Mint a rozsdásszeg. Egyszer jó lesz valamire. Elmer István, az idők ereje. Fráter György, kisregény részlet. A világ egyszerű. Ezzel a mondattal lépett be a sajóládi kolostor épületbe, amikor átvette a házfőnöki tisztséget. Olyan vékonyan hullott alá az öltözéke, hogy a szerzetesek azt gondolták, nincs is alatt a test. Talán azért, mert kényelmükben hízásnak indultak, s a kövérséget a jámborsággal azonosították. A jól lakottság elnyomott sok bűnös gondolatot. Eltompított a fantáziájukat, s ettől üdvösségre alkalmasnak gondolták magukat. A közös imák idején szuszogott az oratórium. Alig hallatszott az imádság szövege. Néhányan bele is aludtak, csak a végén horkantak föl. Zavarukat látszólagos bölcsességgel leplezték. Aki alszik, nem vétkezik. Nem kívánom, hogy mindenki olyan vékony legyen, mint én, mondta György barát a kolostorház lakóinak. De azt elvárom, hogy valamennyi testvérem le tudjon hajolni a veteményes kertben a gazhoz. Mostantól kezdve mi végezzük ezt a munkát. Morgás és furcsellás támadt erre. A szerzetesek kezdetben mindenfélével próbálkoztak. Istenhez nem lehajolni kell, hanem fölemelkedni hozzá. György barát elnevette magát a renyhe, izzadságos szellemi próbálkozáson. Majd, ha meghalsz, testvérem, akkor fölemelkedhetsz. De amíg itt vagy, tudomásul kell venned a föld nehézkedési törvényét. Istenről egyébként csak mi gondoljuk, hogy lent vagy fönt van-e. Hidegen hagyta a szofisztikus bölcselkedés. Keressétek Istent nyugodtan a petrezselyem között, ott is megtaláljátok. Néhányan emlékeztek még rá, amikor megkezdte újoncévét. Na, ez sem marad itt sokáig, gondolták, mert hiányzott belőle a lassú, szelíd mozgás, az önakarat egyszerű föladása, amivel szerették azonosítani a szerzetest. Fiatal korától megszokta az uniformizált életet, de hogy ilyen merev kategóriák szerint ítéljék meg őt, soha nem gondolta volna. És ezek az ítéletek nagyon egyszerűek voltak, többnyire butaságból táplálkoztak. Szeretett például kissé előrehajolni nem csak járás közben, de általában is ülés közben is. Ebből aztán azt gondolták, púpos vagy másféle nyomorékság gyötri. Valaki azt kérdezte, milyen ember lehet az ilyen, akinek előreugrik a haja és lapátfogai vannak? S ebből az anatómiai tényből méreható, György barát személyiségére nézve korántsem előnyös szellemi és lelki következtetésre jutottak. Valaki még azt is megkockáztatta vele kapcsolatban, óvakodjunk a természet által megjelölt embertől. Hát, ha így, ezt kell megszoknom, gondolta a sajóládi házfőnök. Eddig ő függött másoktól, mindig neki parancsoltak, most meg a gondjaira bízták a kolostort és a benne élő szerzeteseket. Mert az épület még hagyján, igaz, elhanyagolták, de követ rakni, falat építeni még mindig könnyebb, mint az embereket igazgatni. Szerényen rendezte be a celláját. Kevés könyvet tartott. Azt mondogatta, ha túl sok írás veszi körül az embert, hajlamos a gondolatait és érzéseit kiszolgáltatni azoknak. Valamelyikben mindig talál igazodást a maga számára. Közben észre sem veszi, hogy már elfelejtette a természetes életet. A könyvlapok között él, onnan keres mindenre magyarázatot. A Bibliát rakta kéz közelbe, meg az egyiptomi sivatagi atyák mondásait. Ennyi bőségesen elegendő. Az okoskodásnál többre tartotta a józan mérlegelést. Ha eleget imádkozom, és az eleget nem órákban mérte, hanem figyelme erősségével, az ima megadja a mérlegelés eszközeit. Megváltozott a sajóládi kolostor élete. Megváltozott. A szerzetesek érezték ennek jótékony hatását, bár a perjelt nem értették. Azt gondolták, ravasz déli ember, aki mindenkin ki akar fogni, látták ugyan imádkozni, mégsem tudták kiismerni, s az ilyen embert egyszerre rettegték és tisztelték. A falvak népe a legnyomorúságosabb időkben is a kolostorhoz fordulhatott segítségért. Mindig akadt ott élelmiszer, vetőmag, és ha valami vész pusztította el az állatokat, a következő tavaszra György barát újakról gondoskodott. Így aztán kevésbé lopták meg a parasztok a pálosok birtokát. Nem is szerzetes ez, hanem üzletember, suttogták. Nem értették György barátot. Volt, aki fráternek szólította, más Utyeszenovicsnak, mások Martinuccinak. Annyi neve van, hogy ki sem ismerni. Rejtélyesnek látták, s az ilyen emberről mindig többet gondolnak, mint amennyit a valóság és a józan mérlegelés megengedne. Ez zavarta leginkább a rendtársait, a rejtőzködése, a kiismerhetetlensége. Egyszer igen nyersen intézkedett, még éjszaka is kiküldte a szerzeteseket, őrködjenek a földeken, hogy el ne lopják a termést, máskor meg magában sétált, és senki nem tudta vajon, miféle gondolatok járnak ilyenkor az eszében. Az oratóriumban leborult, és hosszú ideig öklére hajtott fejjel maradt. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ecce ego oro ad Dominum Deum festum, secundum verba vestra adventitis me.
Kedves hallgatóink, a Pálos olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!